műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az online térben és értelemszerűen a közösségi médiában is rengeteg tartalommal találkozunk. Ezeket pedig több kategóriára lehet osztani. Ott vannak a valós tartalmak, hírek, de beszélni kell a félretájékoztatásról, a deepfake-ről és az álhírekről is. Ezekről már többször szót ejtettünk a Marosvásárhelyi Rádió műsor. Ugyanakkor nem lehet elmenni az a tény mellett sem, hogy vannak igényesen kidolgozott tartalmak, és olyanok is, amelyeken finoman szólva is látszik, hogy sok munkát nem fordítottak az előállításokra. Ez igaz mind a hírekre, a tájékoztatásra, mind pedig a reklámokra. Utóbbi kapcsán pedig joggal lehet arra gondolni, hogy szükség van az igényes tartalomra, hiszen így lehet megfogni a potenciális ügyfeleket, ezzel lehet elérni, hogy az adott vállalatnál költsék el a pénzüket. De mit is jelent az igényes tartalom az online térben, a közösségi médiában? Mi az, ami napjainkban igazán menőnek számít? Többek között erre is keressük a választ a mai digitális világban. Témánk kreatív tartalom az online térben. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk élőben Járai Ricsi copywriter, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szervusz, köszöntelek a műsorban!
Szervusz, Szilárd, én is köszönöm a lehetőséget és üdvözlöm a hallgatókat!
Ricsi, röviden már egyszer beszélgettünk a Marosvásárhelyi Rádió frekvenciáin arról, hogy mi is egy copywriter feladata. Viszont arra kérnélek, hogy ezt ismertest úgy fent a hallgatókkal, annak érdekében, hogy mindenki számára legyen világos, hogy mit is takar ez a munkakör.
Ugye ez az angol nyelvnek és a magyar nyelvnek a szépsége, hogy nincsen konkrét fordításunk. Hát kreatív szövegírónak tudnám a reklámszövegírónak lefordítani a legegyszerűbben. Gyakorlatilag olyan munkakörről vagy olyan szakmáról beszélünk, hát nyilván ez is egy ilyen marketing kommunikációs szakma, ami a reklámszövegírás, kreatív szövegírás tartalmaz, azaz olyan szövegeket kell gyártson egy illető vagy egy szakember, aminek konkrét célja van, konkrét feladata van, jellemzően például azt, hogy rávegye az embereket, ahogy a felvezetőbe is említettem, hogy megvegyenek egy adott terméket, vagy egy bizonyos szolgáltatást választanak a másikkal szemben. Ez egy annyival változott, mondjuk az eredeti megjelenésében, mondjuk az 50-es évekre gondolva, hogy itt most már nem újságba kell reklámokat írni, vagy nem nagy bannerekre, vagy az is van, csak az ritkában, hanem hangsúlyosan jellemző az, hogy az online térbe gyártott tartalmakat már hozzám hasonló specialisták gyártják, azaz szöveget, azt valaki ez azért fizetnek, hogy azt csak ő írja, és akkor ő felel azért, hogy az mind minőségben és mennyiségben is megfeleljen a mai fogyasztói elvárásoknak.
Hogyan alakult ki ez a szakma? Azt már említetted, hogy az 1950-es évek óta beszélhetünk copywriterekről.
Hát természetesen minden jó dolog, ez is az államokból indul, vagy nyugatról, és akkor egy picit mi le vagyunk maradva. Azért hoztam fel, mert az 50-es éveket, mert a legnagyobb szakemberek is nagyjából ebben a korban tevékenykedtek. Lehető volt előtte is, én arról nem tudok, de ez, ami jellemző, ez a nagy advertising világ, amiről akár a Mad Men sorozatot is említhetjük, ha valaki látta. amikor öltönyös emberek még bent cigarettáznak az épületben, és akkor arról beszélnek mondjuk, hogy a Marlboro-nak milyen cigarettakampányt kellene gyártani. Ugye innen indul a történet. Az, hogy hozzánk mikor ért el, hát egy jókora késéssel beszéltünk róla. Szerintem az elődje ennek a szakágnak az igazából a kommunikációs szakember volt. Ugye egy olyan 15 évvel ezelőtt létezett egy ilyen valaki, most is van egyébként, csak most már ugye ez lebomlott, hogy egy valakit felbérel mondjuk egy vállalkozás, aki mindenhez is ért, és akkor ugye a mindenhez de benne van az, hogy akkor a szakember ő fotóz, ő videót vág, interjút készít, grafikai anyagot készít elő, és természetesen szöveget is ír, magyar, román, angol és igény szerint akármilyen nyelven. Tehát ugye innen indul a mi történetünk, de aztán szerencsére, hogy haladtunk erőre a korral, úgy változnak az igények, és szerencsére az felsőoktatás is felfigyelt arra, hogy bizony ezt nem lehet így csinálni, nem lehet mindenhez érteni és ugyanazt a minőséget nyújtani. Ezért születtek meg ilyen alágok, és akkor szerencsére most már közép vagy nagyobb vállalatoknál külön szakemberek látják el ezeket a feladatköröket, amit egyébként most is meg tud csinálni egy kommunikációs szakember, viszont egy bizonyos szint után már nem, egyszerűen lehetetlen mindenhez is érteni.
És akkor hogyan változtak meg az ehhez a munkakörhez tartozó feladatok az elmúlt években, tehát leszűkült a paletta, ha jól értem a válaszodból?
Igen, hát én ezt is saját tapasztalatban mondom, én több mint 3 éve foglalkozok ezzel a copywritinggal, tehát egy marketing kommunikációs szférában dolgozom. Azért mondanám, ugye, mert a klasszikus forma az az, amit akár mondom, így is vételten hozom, a medvenbe láthatunk, hogy akkor ülünk a tárgyalóba, és akkor próbálunk kitalálni egy hatalmas nagy brand kampányt. Tehát igen, ez is létezik, csak úgy átalakult. Most már az online tér az elválaszthatatlan szerintem ettől a szakáktól, ami azt mondja maga után, hogy most már egyértelmű az, hogy minden kliensnek, minden rendezvénynek, alapítványnak kötelezően van Facebook oldala, Instagram oldala, LinkedIn-e és egyéb közösségi média felülete. És ugye nyilván ezt valaki kell menedzselni, ezt valaki kell fenntartsa, valaki tartalmat kell gyártson. Szóval egy modern, vagy 2024-es, 21. századi copywriternek a dolga elsősorban az, hogy feleljen ezekre az igényekre, azaz gondolatunk itt Facebook posztoknak az előkészítésére, különböző reklámkampányok kitalálása elsősorban online térben, és akkor utána beszélünk az offline-ról. Ez azért fontos hangsúlyozni, hogy lehet, hogy átalakult a szakma, de nem tűnt el teljesen az offline tér az életünkből. Tehát ugyanúgy léteznek szórólapok, plakátok, poszterek, újságmakettek, tehát ezeket is csináljuk, ezekkel is foglalkozunk, de elsősorban a hangsúly és az igény az arra van fektetve, hogy az online térben való megjelenése egyes klienseknek az megfelelő legyen és napra kész. És akkor ezeket a célokat próbáljuk teljesíteni. Nyilván itt szöveg szempontjából beszélünk elsősorban.
Ha Erdélyről és Székelyföldről beszélünk, körülbelül százalékosan mekkora részt tesz ki az általad is említett offline kommunikáció vagy offline tartalomgyártás egy copywriter mindennapjaiban?
Hát jó lenne ezt kollégákkal megbeszélni, szerintem egy ilyen, nem tudom, 80-20-ra mondanám, tehát 80 elsősorban az online, és akkor a 20 ami az offline-ra szűkül le, és hát ezt most nem kell rossz példaként venni, vagy rosszul érteni, hogy akkor jaj, az egész világ csak az internet felett alatt és digitalizáció, stb. Tehát most ez egy másik beszélgetés. Egyszerűen el kell fogadni azt, hogy az emberek a 24 órából most már lassan 6-ot, vagy akár 8-at, 10-et, még többet képernyő előtt töltenek, különösen gondolok itt a telefonhasználatra, és mindenféle információ, és az információkkal együtt természetesen a reklámok is így jutnak el hozzánk az online térben. Az, hogy elmegyek a városba sétálni, munkába megyek, orvoshoz megyek, rendezem a dolgaimat, és találkozok plakátokkal, feliratokkal, szórólapokkal, és a mindennapok része, és ugyanúgy használjuk, mert nyilván, hogyha meglátok egy hatalmas bannert valamilyen erdélyi márkával, akkor azt megjegyzem megmaradt tudat alatt, de ez emellett hatványozottan többet tudunk elérni az online térben. Én azt mondanám, hogy egy átlagos szakmabelinek szerintem egy ilyen 80-20%-ot tesz ki szezonban, mondjuk itt gondolok a fesztivál szezonra, most nyáron szerintem ez még megint változik, ez lehet akár csak 90-10 is, de szerintem projektől is függ, hogy éppenséggel ki a kliens, vagy ki a megrendelő. Egy alapítványnál lehet, hogy nagyobb igény van rá, hogy nyomtatott anyagok jelenjenek meg több. Hogyha pályázatról van szó, akkor rengeteg printanyagot kell gyártani, akkor ott nagyobb a munka az offline térben.
Beszélgessünk még egy kicsit erről a 80-20%-ról. Említetted a beszélgetés első felében, hogy ugye nyugatról érkezett meg hozzánk is a copywriter szakma. Lehet azt tudni, nyilván hozzávetőlegesen, hogy nyugaton jelenleg hogy áll a copywriterek feladata az online-offline tekintetében?
Hát szerintem ez teljesen más, amit mi csinálunk, tehát hogy nem a lemaradásra értem elsősorban, hanem ott mások a fogyasztó igények, ugye szoktuk mondani, hogy az amerikaiak azok, mint egy másik bolygón élnének, ezt lehet jó és rossz értelemben is használni. Szerintem teljesen másról szól ez a történet, más klientúrával dolgoznak, a nagyobb vállalatoknál általában saját csapat van, ez is nagyon fontos, hogy ki, tehát mint specialista, ki hol dolgozik, ugye vannak olyan ügynökségek, akik mindenkinek dolgoznak, viszont a nagyobb márkáknál, a nagyobb vállalatoknál ugye belső csapat van, tehát a Coca-Cola-nak sem meglepő, ha azt mondom, hogy van saját marketinges csapata, akik felelnek az arculatért, a logóért és az egész brandnek a kialakításáért. Úgyhogy szerintem egy picit másabb ez a történet, másabbak lehetnek a feladatkörök. Én amiben dolgozok, én láttam inkább a vállalkozói és szférának nagyjából ugye a közép mezőnyét erősítjük, vagy a felsőnek ugye az alsó rétegét nagyságrendileg, és akkor ehhez értem próbálunk tartalmakat gyártani, vagy én, az én esetemben szöveget írni. Úgyhogy szeretném azt mondani, hogy van amerikai kollégám, de sajnos nincs. Úgyhogy én ennyit tudnék hozzáfűzni, hogy ott nagyon más, szerintem nagyon megy ott az már, hogy a TikTokra gyártanak tartalmat, akkor oda kitalálni valamit, ami ugye ott náluk jobban elterjedt, ott már van Twitter, az is egy másik közösségi médiafelület, amit például nálunk nem csak Erdélyben, hanem Európában alig használunk, a politikusokat leszámítva. Ugye az csak egy szöveges felület, akkor már arra is tartalmat gyártani, az is egy külön művészet. Úgyhogy szerintem másabb, de az alapvető lényegben nem változhat, ugye az, hogy olyan szövegeket próbálnak gyártani a kollégák is nyugaton, amivel rá tudnak venni embereket valamire. Tehát ez az alap, innen indulunk mindig ki.
Érkezzünk meg akkor az erdélyi székelyföldi online térhez, illetve az itteni copywriterekhez. Azt tudjuk egy globális felmérésből, hogy minden hetedik reklámra elköltött dollár a földön, az a Google zsebébe vándorol. De hova vándorol a székelyföldi hirdető pénze? Melyek azok a felületek, amelyek igazán menőnek számítanak térségünkben?
Hát nem mondok szerintem nagyot, ha azt mondom, hogy a Facebook lesz az első számon, tehát így szakmai és személyes tapasztalatból azt mondom, hogy a megrendelőink, szinte mindenki, a megrendelőinknek szinte mindegyik tagja elsősorban Facebookot szeretne kérni tőlünk. Ezt most így nagyon egyszerűen mondom, de itt azt kell érteni, hogy szeretnék, hogyha az oldalt menedzselné valaki. És akkor felkeresnek például egy olyan ügynökséget is, ahol én dolgozom, kérnek egy árajánlatot, megbeszéljük, hogy milyen szolgáltatásokat tud biztosítani a mi vállalatunk, a tövéknek, és akkor ennek függvényében átveszük az oldalnak a kezelését, és akkor ugye innen majd később gondolom átvegyünk a beszélgetést, hogy honnan veszük észre az igényes tartalmat. Hát az ég és föld az, amikor mondjuk van egy két gyerekes családapa egy nagy vállalkozással, és ő kezd el fotózni, videózni a cégen belül, és egy másik, amikor mi kiküldünk egy stábot, és akkor ők megcsinálják, és akkor lesz mondjuk egy promó videó belőle a végén. Úgyhogy azt mondom, válasz a kérdésedre, alapvetően Facebookot szoktak kérni tőlünk, és akkor aki megengedi, ez már megint egy ez ilyen profilálás, hogy ki milyen kategóriába tartozik meg rendelők közül. Ha van rá költségvetés, akkor hirdetést is szoktak kérni. Itt is a domináns az a Facebook hirdetés, és akkor ő követi a Google-et, vagy a Google hirdetések.
Mennyi pénzt tud elmenni hirdetésekre, most akkor összességében nézve, mind a Facebookot, mind a Google-t, vagy mind a Metát egész pontosan?
Hát végtelen pénzt el lehet költeni, szerintem ez se egy új dolog, hogy a mi társadalmunkban, ugye, hogy jó, hogy van pénz, hogy valamire elkölteni, hát ez a hirdetésekre és az online térre is igaz. A határa csillagoség, és amit szerintem ijesztő lesz az egész, az az, hogy ez nem volt mindig így. Tehát, hogyha visszatekintünk egy olyan 10-15 évet a saját közösségi média felületünkre, akkor ugye még az volt, hogy látszott ismerőseknek bejegyzéseit, barátok, családtagok jelentek meg, képeket raktak fel, videókat. Olyan volt, amilyen ez lényegtelen, de akkor meg volt ilyen taktika is, hogy akkor meg volt, amikor kell posztolni, hogy nagyobb elérése legyen. Na, ezt most elfelejtsük el, most egy olyan világot élünk, hogy minél több pénzt adunk ezeknek a nagy vállalatoknak, annál többször és annál nagyobb gyakorisággal fognak megjelenni a mi tartalmaink. Magyarán olyan, hogyha én egy Facebook hirdetésre elköltök 10 000 lejt, akkor azt nyilván mindenki fogja látni, ha úgy állítom be egész akár Erdélyben, vagy Hargita megyében, ahhoz képest, hogyha mondjuk csak 50 lejt teszek rá. Persze a végtelen pénzben mindig megoldás mindenre, és szerintem attól tud érdekes lenni ez a szakma, hogy, hát, hogy nem mindenkinek van ekkora költségvetése, és akkor mondjuk megad a kliens egy bizonyos összeget, csak azt mondjuk, hogy jó, akkor ebből a 300 lejből, 500 lejből, vagy akár 20 000 lejből egy hónap alatt ki kell hozni a legtöbbet. És akkor itt jön be, ez már mondjuk nem az én szakterületem, hanem a marketinges kollégáké, hogy kitalálni, hogy azzal a büdzsével hogy tudunk optimális, a legoptimálisabb eredményt nyújtani. Úgyhogy ezt tudnám válaszolni, hogy igazából minél több pénzünk van, annál többet tudunk elérni, akár Facebookkal, akár Google-on, viszont kisebb összegekkel is tudunk eléréseket felmutatni. Nyilván most nem lesz 100 000 vásárlónk tőle, de hogyha akár 50-100 000-eket költünk el egy-egy hirdetésre, már annak is lesz kimutatható és mérhető eredménye.
És akkor már nincs tétje annak, hogy az adott oldal, tehát nem személyekről, hanem Facebook oldalakról, vagy Instagram oldalakról beszélünk, tehát hogy ennek az oldalnak a követői mikor aktívak, mert a Meta különböző felületei most is kijelzik, hogy melyek azok az idősávok, amikor különösen sokan, vagy az átlagosnál többen látogatnak el arra a bizonyos oldalra.
Igen, ez igaz, ezt általában a posztolásnál is kiírja a felület, hogy mikor időzíteni akarunk például, hogy egyébként a követőid kedd este 8 és 10 között a legaktívabbak. Ez oké, ez jó, csak mi van akkor, ha a követőm soha nem látja azt a posztot, amit én kirakok, mert mondjuk mindenki más körülöttem fizetett hirdetéssel dolgozik, és mire az én organikus elérésem megpróbálna elérni a felhasználót, hogy már rég el van felejtve, már rég tovább vagyunk görgetve, tehát egy elképzelhető, hogy meg sem jelenik az a tartalom az adott felhasználónak. Nyilván ez egy több rétű dolog, itt venni, hogy mennyire reaktív az adott felhasználó az oldala, tehát hogyha folyamatosan kedvelek, kommentelek, lájkolok, átosztom a tartalmakat, akkor ugye most már van egy ilyen, hogy jutalmaz minket a közösségi oldal, tehát kapunk badge-eket, kitüntetéseket, akkor valószínű, hogy megjelenik, de hogyha csak mondjuk bekövettem az oldalt, vagy életemben egyszer láttam, akkor egyáltalán esélytelen az, hogy az megjelenjen az én hírvonalamon.
Térjünk rá akkor a minőségre. Mennyire figyelnek oda a vállalatok ilyen tekintetben, hogy milyen minőségű reklámokat gyártanak, vagy éppen gyártatnak és tesznek közzé az online térben, a közösségi médiában?
Hát ez most egy nagyon jó kérdés, itt el is mosolyogtam közben, ez megint ilyen székelyföldi sajátosság lehet, hogy a vállalkozók vagy a megrendelők szeretik saját szakálukra ezt kitalálni, és el kell jöjjön szerintem mindenkinek, aki ebben a szférában van, vagy ilyen vezető pozícióban, hogy úgy leessen a tantusz, hogy hát nem értünk mindenhez, és ezt nagyon el kell fogadni. Ez valakinek lehet leesik már 20 évesen, lehet leesik 40 évesen, vagy csak akár nyugdíjas korunkra. Előbb-utóbb eljön, a jó az, hogy minél korábban, mert ugye az szokott lenni a tendencia nálunk, hogy látjuk, hogy van egy jól működő vállalkozás, most teszem azt, van egy ruhaüzlet, most teljesen mindig mondjuk egy példát, látjuk azt, hogy fel tudja mutatni, hogy neki van, nagyon jó éveket zár, jól profitál, de hogy azt teszi észre, hogy az online megjelenése az mondjuk a szint alatt van, azt látja, hogy a konkurencia az folyamatosan menő és jó képeket tesz fel, ütős videókat, és hogy kezdi azt venni észre, hogy a vásárlói azok már nem járnak hozzá, hanem mondjuk más üzletbe megy. Na, és akkor itt két út van. Az averzió az, hogy saját szakára kezd dolgozni az illető, és akkor így tényleg, hogy mondjam, egyszerű Facebook felhasználóként kezd tartalmat gyártani, ami azt jelenti, hogy megáll a szoba közepén, és akkor fél homályba lefotóz mondjuk 10 nadrágot, és akkor ezt kirakja nyilván ékezetek nélkül és emojik nélkül, hogy ezt lehet kapni, és akkor ez az új kollekció. Van ez az út, és akkor a B-verzió az, amikor felismeri mondjuk az adott vállalkozó, hogy most már lejártak azok az idők, hogy kitesszük a cégért, és akkor megjelentünk egy-egy hirdetést az újságban, és akkor beismerik, hogy ők már vagy nem értenek hozzá, vagy nincs idejük érteni hozzá. Ez is, egyébként ez is érdekes, ugye már nincs időnk mindenhez érteni, és akkor megkeresnek minket. Mi ezt a második opciót favorizáljuk, mert ilyenkor feltételezzük azt, hogy van egyfajta együttműködési készség is az adott megrendelővel szemben. És azért mondtam itt a választadásom elején azt, hogy ez egy székelyföld specifikus dolog, mert ugye itt mi nagyon bakacsok vagyunk, székelyek. Nagyon szeretjük azt, hogy minden úgy, hogy mi szeretnénk csinálni azt, annak ellenére is, hogy nem értünk hozzá. És akkor ugye itt szoktak a konfliktusok lenni, teszem azt, hogy mikor megmondja a ruha üzlet tulajdonosa, hogy akkor ne úgy fotóz, hanem úgy, és akkor ebbe a videót ne így csináljuk, hanem úgy. De alapvetően a bevezetővel szeretünk találkozni, és szerencsére egyre többen tartoznak ehhez a csoporthoz, hogy egyszerűen eljönnek, és elmondják, hogy vagy azt, hogy ők amúgy tudják, hogy az, hogy működik, de nincs idejük, és kell egy megbízható csapat, vagy azt ebbe ismerik, hogy ők nem értenek hozzá, de látják, hogy igény van rá, és akkor egyességet kötünk, és akkor vállaljuk a feladat végzést.
Tehát azok, akik elmennek már valamilyen online tartalmat, hirdetéshez való tartalmat gyártatni, azok jobban nyitottak a minőség irányába is?
Hát szerintem mindenki ugye a lelkemén, akár a magánéletében, akár szakméletben hát a minőséget és a 100%-ot szeretné. Ugye, amúgy egyébként embereként is arra vagyunk vár, itt ugye azt is mondjuk, hogy az ember célja az állandó tökéletesen és az élet, amit soha nem érünk el. Ez a szakmában is így van. Szerintem ez úgy működik a kliens oldalára, hogyha már kifizetek nagyon-nagyon sok pénzt egy ügynökségnek, vagy egy másik cégnek, vagy akár felveszek embereket, hogy az is sok pénzbe kerül, akkor elvárom, hogy a legjobb legyen. De már most a legjobbról mindenkinek más fogalma van. Jó esetben a felbérelt szakemberek, vagy ügynökség akkor elmondja, hogy ez a, nem is, hogy a mai világban, hanem mondjuk 2024 júniusában most éppenséggel ez hogy működik, mi a normális fogyasztói, elfogadott fogyasztói kultúra, amihez igazodni kell, ha tetszik, ha nem. Egyébként ezt az ügynökségek sem tudják megúszni, vagy a marketing kommunikációs szakemberek, tehát ez nem olyan, hogy mondjuk 10 éve elvégeztem az egyetemet, és a 10 évvel ezelőtti tudásommal én egy kompetens szakember tudok lenni, mert nem. Tehát a Facebook is folyamatosan változik, a közösségi média alapvetően folyamatosan változik, és akkor ugye ez tartozik még az is, hogy az embereknek mennyi a figyelmi idejük, türelmi idejük, stb. Válasz kérdésre, alapvetően szeretné mindenki azt, hogy szép képei legyenek, szép videói legyenek, nyilván igényesen bemutatni az előnyeit az adott vállalkozásnak, és hát nem is elferdíteni, vagy eltakarni a hiányosságokat, vagy a kevésbé előnyös részeket, hogy inkább nagyobb hangsúlyt fektetni a pozitív dolgokra, mint a negatív. A másik viszont, az, hogy ez egy költségvetésbeli kérdés is, hogy hiába akarok én profi képeket, és nagyon jó hirdetéseket, és nagyon-nagyon szuper promó videókat, hát tőle nincs rá költségvetésem. És akkor itt jön, ugye, amit tanultunk egyetemen, a tárgyalás része az együttműködésnek, akkor ugye megnézzük, hogy mi fér bele, mi nem, akkor megy egy ilyen húzavona, és akkor megpróbálunk egy kompromisszumot találni, hogy megfeleljen mind a kliensnek, és mi is tudjunk megfelelő szolgáltatást nyújtani a megfelelő árért.
Eddig beszélgettünk a minőségről, de most akkor térjünk rá a kreativitásra. Mennyire fontos az, hogy egy reklám, egy hirdetés kreatív legyen? Illetve, hogyha már adott egy kreatív hirdetés, akkor azon belül mi kell a kreatívabb legyen? Inkább a szöveg, vagy a kép, esetlegesen a videó?
Hát alapvetően, én azt szoktam viccből mondani, hogy így kezdünk a hieroglifák korába visszatérni, és lehet kacarászni, vagy nem, de tényleg ez van, most nem hieroglifák vannak, hanem róvásírások, hanem emotikonok, vagy ahogy egy idősebb kollégám mondta, piktogramok vannak. Volt egy időszak, amikor az emojik voltak a nagyon menők, de alapvetően elmondható az a mai átlag Facebookozóról, az lehet 50 éves, és lehet 15 éves, most így teljesen mindegy, hogy a mozgóképes tartalmakat részesíti előnyben. De alapvetően ugye ez nagyon vissza lehet menni így az alapokhoz. Az ember szereti azt, hogyha valami színes és mozog, akkor indulhatunk ki innen. Nyilván volt egy próbálkozás még a legelején, amikor mondjuk csak írogattunk Facebookra, akkor még csak ilyen kísérlet volt az ő részükről is, hogy képeket tegyünk közben. Videóról nem is volt szó, és aztán rírekről egyáltalán nem. Aztán szerencsére így a kultúra az is hozta magával, hogy akkor itt képeket kéne megosztani, mert úgy szöveg az elég száraz. És aztán végül ebből lett a videó, de aztán videóból is végül lettek a reelek, ami egy teljesen más válfaja az egész történetnek. Szóval hirdetéseknél én azt mondanám, hát az első, hogy mindenki nem tud hirdetést készíteni, vagy gyártani. Tehát, hogy az egy dolog, hogy értem, hogy kell beállítani, és felteszek egy képet, írok valamit hozzá, és teszek rá 50 lejt, tehát ezt bárki meg tudja csinálni. Viszont a szüzséje az egésznek az onnan jön, hogy írni két sorba olyat, hogy az felkeltse a figyelmet, összeállítani egy olyan képet, vagy képes üzenetet, ami például megfelel a grafikai tervezésnek az alapvető normáinak, amivel hát valószínűleg nincs tisztában mindenki, hogy én sem, mert ugye nem végeztem grafikát, vagy ilyesmit. Vagy, hogyha már fényképészetről beszélünk, akkor tisztában lenni az alapvető fényképészeti beállításokkal, videózásnál ugyanaz, milyen stitteket használunk, stb. De mindezt pedig párosítanunk el a folyamatosan változó, ez hangsúlyozó, folyamatosan változó közösségi média normákkal, azaz mit enged meg a Facebook, mi az, ami már elavultnak tart, és mi az, amit előnyben részesít. Jelenleg, és ezt most mondom itt dátum szerint, tehát 2024 júniusában a Real videókkal tudunk nagy hirdetéseket, vagy reklámokat készíteni, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy most mindenki ezt néz. Ugye a Real videó, ezek ilyen nagyon rövid, 15-30 másodperces mozgóképanyagok, amit szigorúan álló nézetben vesznek fel az emberek, ugye, mert hogy mindenki telefonról fogyasztja ezeket a tartalmakat, a telefont senki nem fordítja el vízszintesbe, hanem állóban nézzük, és akkor ebben kell az embernek a figyelmét megragadni, ugye most már ez 3 másodperc folyamatosan csökken, tehát akkor eladni akár egy terméket, akár egy szolgáltatást, 15-20, vagy nagyon maximum 30 másodpercre, ami legyen megkomponálva, tartsa fel az érdeklődésünket, és próbáljuk akár tudatalatt, vagy akár rendesen meggyőzni az adott Facebook felhasználót, hogy igenis, választja a mi oldalunkat, kedvelje azt be, látogasson el a weboldalra, és a többi, és a többi. Tehát, hogy van kreatív munka, mert még azt, hogy nincs, viszont ez is érdekes, hogy egyrészt meg kell felelni az ilyen fogyasztói normáknak, folyamatosan kell figyelni, hogy mik a trendek, amik mennek, mert egy hirdetés, amit 2 évet csináltam, az most már nem fog ugyanakkora potenciállal rendelkezni. Mert egyszerűen az ember már megunta azt, ami 2 éve volt, ugye kiment a divatból. A másik pedig, hogy meg kell felelni mindig a kliensnek, ugye azt tudjuk mondani, hát a kliens a fizető, érkezik a mi profitunk is, akkor meg kell felelni az ő elvárásainak, és akkor itt ott a konfliktusok lenni, vagy félreértések. Neki van egy elképzelése, mi tudjuk, hogy szakmailag mi lenne a releváns és elfogadott, plusz 3. félként ott van a Facebook, és akkor ebből kellene kihozni egy kompetens reklámot, amivel fel tudjuk futtatni akár a ruhás üzletet, hogyha az volt az eredendő példa.
Itt figyeltem a válaszod alatt, amikor azt mondtad, hogy megírni azt a 2 sort, vagy elkészíteni azt a 10-15 másodperces videót. És nyilván akkor is felkaptam a fejemet, amikor külön kiemelted, hogy álló helyzetben van a telefon, mert lényegében, és ezt most én teszem hozzá, ahhoz is lusták vagyunk, hogy elfordítsuk a telefont vízszintesbe. Mindezek fényében akkor hogyan lehet megfogni az embereket? Elsősorban annyira, hogy végigolvassák, nézzék azt a reklámot, hirdetést. Mi az, ami képes ott tartani őket, vagy minek a hatására dönthetnek úgy, hogy nem görgetnek tovább, anélkül, hogy eljutottak volna az adott tartalom reklámhirdetés végéig?
Hát ez érdekes, így most ellet mondok a saját szakmámnak, én sokszor meg vagyok győződve, senki nem olvassa el azt, amit én írok, akár hirdetésbe, akár pontba, akár bárhova. Szomorúan vagy nem szomorúan, én azt látom, hogy egyre kevesebbet olvasunk. És ez nem teljesen igaz, mert rengeteget olvasunk, tehát rengeteg információ jön át hozzánk, de az, hogy leüljek és például elolvasok egy Dragomán György bejegyzést, ő általában blokként használja ezt a területet, ami egy jó 10 perc egy bejegyzés végigolvas, szerintem nagyon ritka és nagyon ilyen specifikus, tehát ott tényleg a rajogók nézik. Na most ebből kiindulva mi próbáljuk azt csinálni a kollégákkal, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, amit mondjuk az ember átlagosan egy bejegyzés alatt tölt, ez legyen bármilyen, akár szponzorált, akár organikus elérés, abból kihozzuk a maximumot. És akkor mondok itt egy példát, ha a szöveggel kezdjük. A Facebooknak van egy ilyen szép tulajdonsága, de akár Instagramnak, vagy a többi közösségi média felületnek is, hogy a szöveg részből csak bizonyos karakterszámot mutat meg elsősorban a befogadónak. Mondjuk ez a Facebook esetében 1,5 sor. Ez az, amit tisztán látok, és utána jön egy gomb, ami azt mondja, hogy see more, tehát hogy bővebben, és hogyha érdekel, akkor rákattintok. Na már most itt azért nagyon legény kell lenni a gáton, hogy az a 1,5 sor az legalább annyira meggyőző legyen, hogy én egyáltalán rávegyem magam, hogy rákattintsak arra a gombra, mert sokan ezt se csináljuk meg. Ez az első. Utána pedig, hogyha képes vagy videós tartalomra beszélünk, egy picivel könnyebb a dolgunk. A Facebooknak, most mondom, ez a standard példa, mert Székelyföldön, vagy itt a mi klientúránknál általában ezt kérik, Facebookon vannak bizonyos méretek, amiket be kell tartani. Tehát mondjuk 1:1 arány, 4:3 arány, stb. Vagy 5:4 arány. Hogyha ezt nem tartjuk be, akkor torz lesz a mi kép és videó anyagunk, és akkor nyilván ezek elérhető információk, nem ördögtől való tudás. Ha tisztában vagyunk ezekkel az adatokkal, akkor mi is úgy állunk neki a tartalomgyártásnak. Miért jó ez nekünk? Hát azért, mert minél nagyobb felületet fed le a telefon kijelzőnkön egy adott akár videó, akár egy grafikai anyag, ugye annál jobban felkelti a figyelmet, és már görgetésnél is úgymond már kétszer kell görgetni, hogy olyan hosszú az az adott tartalom, hogy így is úgy is megakad rajta a szemem. Tehát, hogy vannak ilyen stikák, bár nem mondanám stikának, mert hogy ezt mindenki tudja, és így is csináljuk, és ez se tér annyira el nagyon attól, amit mondjuk 50 évet csináltak, hogy akkor van egy 4x3-as billboardom, és akkor arra kellene valami olyat alkotni, amit autóból, az autópályán mondjuk meglát az illető, és akkor az megmarad neki. Tehát igazából nem mentünk olyan messze, csak átalakult egy kicsit a platform, és ehhez próbálunk alkalmazkodni.
Itt említetted, hogy 2024 júniusában az igazán menőnek a real videók számítanak. De mi nevezhető akkor igazán menőnek a kreatív online tartalom előállítás terén? Tehát mi az, amit kell tartalmazzon akkor a már említett real videó, vagy bármilyen más online felületre feltöltött tartalom?
Na, ez is nagyon érdekes, hogy hiába vannak nagyon jó kreatív szakembereink, hogyha nem tudnak megfelelni a fogyasztói normáknak, ezt így többször mondtam a beszélgetés alatt, de sajnos ezt éljük, a trendek kora van, ami azt jelenti, hogy valamennyire meg kell feleljünk bizonyos trendeknek, amit felkap az internet, felkap a világ. Valaki elkezdi ezt most lehet ragozni, vannak cégek, akik direkt ezzel foglalkoznak, hogy trendet gyártanak, vagy trendeket találnak ki, futtatnak fel, és akkor azt a hullámot meg kell lovagolni. Rengeteg ilyen van, ezek általában tiszavirág életűek, tehát néha napokról, hetekről, vagy nagyon maximum hónapokról beszélünk. Viszont, hogyha már real videókról van szó, vágási technikákban elsősorban ez észrevehető. Szakemberek, akik ezt végzik, az operatőrt, vágás, stb. Ők nagyon napirenden kell legyenek azzal, hogy mi az, ami fogyasztható, mi az, ami menő, mi az, ami leköti a befogadót az alatt a néhány másodperc alatt. Itt ez is megint érdekes, hogy ki mennyire veszi ezt komolyan. Én azt szoktam mondani, ez is, ami 10 éve működött, ez nem biztos, hogy most is fog. Lehet, hogy önmagában az eladott videónk, termékünk az kreativitás szempontjából megállja a helyét, hogyha az ember egyszerűen tovább görget fölötte, mert nem köti le az első 5 másodpercben, akkor hiába, vagy miért dolgozunk, kérdezhetnénk ezt. Tehát, szerintem elsősorban a kreativitás fölé sajnos, vagy nem sajnos kell helyezzük azt, hogy megfogjuk a figyelmet. Akár ez a trendeknek a betartásával jöhet, hogy akkor megvan, hogy hogyan vágnak most már, mi az, ami mostanában divat, milyen preseteket használnak, ugye ezek a sablonok, milyen színezés technikát. Egyébként, hogyha már itt van gyors záró elben, most például, ami nagyon menő, az az, hogy mindig legyen hangja a videónak, tehát ez már így alap, de hogy az feliratozva is legyen, és akkor ennek a haladója, amit akár politikai videóknál is találkoztak a hallgatók vele, mint a karaoke videónál, kiszínezi egyes szavakkal nekünk a vágó, hogy biztos, hogy a szemünk megakadjon azon a feliraton, vagy azon a dialóguson, amit éppenséggel közvetíteni akarnak a szereplők a videóban. Ugye miért van ez? Mert alapvetően a videók némán indulnak el a telefonon, és akkor kitalálták valakik, hogy hát jó, semmi baj, de hogyha hanganyagos videónk van, akkor nem biztos, hogy olyan lelkesek vagyunk és szorgosak, rákatincsunk a hangjelre, hanem tovább görgetünk, hogy nem szól semmi, akkor kitalálták, hogy lesz felirat. Csak hogy még jobban megfogja a figyelmet, most már színezzük a szavakat, és pont úgy, mint a karaoke-ba egy szóró-szóra ugrál nekünk egy színes háttér, hogy lássa a felhasználó, hogy éppenséggel mi történik a videó. És ha érdekel, akkor rákatintok is végignézem. Tehát ez a forma, aminek próbálunk megfelelni. És ez is folyamatosan változik. Tehát lehet, hogy 3 hónap múlva, hogyha megint beszélnénk, akkor lehet most más lenne a trend, és akkor más példát tudnék hozni.
És azért kell a szövegeket az említett videókban színezni, hogy aki mondjuk nem tudja hanggal megnézni, meghallgatni, az is tudja fogyasztani az adott tartalmat, pontosan, hogy ezáltal még több emberhez jussunk el?
Pontosan, de elég magunkból kiindulni, tehát munkahelyen vagyunk. nem mindenhol megengedett az, és amúgy sem szép és nem korrekt az, hogy hangosan nézzük dolgokat, akár a laptopunkon, számítógépünkön, telefonunkon, ugye zavarjuk másoknak a munkáját, vagy olyan helyen vagyunk épp, hogy telefonozással töltjük el az időt. Itt nagyon sok rossz példát tudnék mondani, de ne menjünk bele. A lényeg az, hogy amikor nézem, és olyan környezetben vagyok, akár buszon, akár az utcán, és nincs füles nálam, általában nincsen, akkor ne emiatt legyek kirekesztve a videó nyújtott a potenciális élményből, lehetőségből, ezért vették a fáradtságot, és feliratozták azt nekünk. Egyébként most már az AI, a mesterséges intelligencia is megcsinálja nekünk azt, ami nagyon ijesztő, most már másodpercre pontosan ő beírja, hogy mikor mit fog mondani az illető, és a vágónak már nincs más dolga, mint a kis színes kockákat a szavak mögé időzíteni. Természetesen ezek időigényes dolgok, és akkor itt visszamehetünk a beszélgetés elejére, hogy tehát egy átlag ruhaüzletben lévő tulajdonos nem fog leülni és megtanulni videóprogramokban vágni, és eltölteni az időt feliratozással. Ha megengedi a költségvetés, akkor mondjuk felbérel hasonló ügynökségeket, ahol én is dolgozok, és akkor ezt megcsinálják nekik szakemberek, akik egész nap ezt csinálják. Úgyhogy igen, ezért van ez. Ez is egy ilyen kis trükk, hogy azt a kicsi figyelmet is tudják megkapni tőlünk, hogyha le van némítva akár a telefonunk, vagy nem tudunk hangosan videókat nézni.
A beszélgetésünk végéhez közeledve még ejtsünk szót két érdekes területről, és az egyik a hashtag ezek közül, amit még mindig sokan használnak, méghozzá nagy előszeretettel, vagy legalábbis az Instagramon én gyakran találkozom hashtagekkel, és meggyőződésem, hogy a hallgatók egy része, aki Instagramozik, vele is szembe jön a hashtag. Mire jó ez?
Őszintén semmire. Én remélem, hogy ezt eltűnik, ez kikopik a köztudatból. Na, de ne legyünk ilyen rosszak. Tehát alapvetően, amikor ezt kitalálták, ez szigorúan viszont online térben van, ez zárójelben hozzáteszem, mert én már újságban, nyomtatott újságban is láttam, annak teljesen értelmetlen a használata. Az elképzelés az az volt, hogy az emberek elkezdik ezeket a kis címkéket, most magyarul ezt így mondom a hashtageket, tehát ezeket a kis címkéket követni. Teszem azt, látunk egy képet egy kézilabda meccsről, és hogyha benne van a sport, a kézilabda, a város, település, stb. Nevei, mondjuk ha engem érdekel ez a tartalom, akkor rámegyek az adott címkére, és bekövetem. És akkor utána az algoritmus azt érzékeli, hogy én favorizálom ezeket a tartalmakat, így az idővonalon több és több ilyen címkével ellátott tartalmat fog megjeleníteni. Én is próbáltam, én is használtam itt a magánéletemben, aztán rájöttem, hogy nekem erre nincs szükségem, tehát szerintem más se csinálja, legalábbis én nem találkoztam még olyannal, aki hashtageket követ, mert ugye ezt is kell követni. Ez volt régen, viszont most már inkább az van, hogy ezt azért használjuk, hogy az algoritmus tudja kategorizálni azt az adott tartalmat. Tehát ő tudja elrakni az ő rendszerébe valahol ezt az adott tartalmat, amit gyártottunk, azt, hogy hova tudja besorolni, és akkor utána azzal mit tud kezdeni. Viszont ennek is van trendje, rengeteg oldal van, és cikk, ami ezzel foglalkozik. Vannak külön generátorok, tehát hogyha lusták vagyunk kitalálni, azt hiszem 32-t lehet kirakni Instagramon, Facebookon talán többet. Vannak oldalak, amik kigenerálják nekünk. Szó szerint megadni néhány paramétert, és akkor kiadja fel. Ennek is van egy művészetem. Nagyok azt mondják, hogy akkor megvan, hogy ezt a 30-valahányat fogyosszuk be. Van, aki azt mondja, hogy a kevesebb az több, valahol a többen járunk jól, viszont van olyan is, ahol azt mondják, hogy akkor 10 darab az ilyen nagyon gyakori legyen, 10 darab az kevésbé gyakori, és akkor legyen 5 darab, ami ilyen nagyon ritka, amit kevesen követnek. Én azt tudom mondani a hallgatóknak, hogyha esetleg rendszeresen használják a közösségi média oldalakat, és akár tartalomgyártással foglalkoznak, hogy nézzenek utána, én is, mikor legutóbb beszélgetünk szülel, én is utána keret nézek, hogy éppenséggel ez hogy működik. Viszont a standard, amit itt Székelyföldön még most is használunk, az az, hogy próbáljuk például Instagramon maximalizálni az elérhető hashtageket, kitalálunk alapvetően olyan címkéket, amik azonosulnak az adott tartalommal, a profillal és a vállalkozással. Utána pedig már megint kísérlet. Tehát kellene figyelni a mutatókat, a statisztikát, hogy hogyan teljesítenek ezek elérésben a tartalmak. Facebookon is meg szoktak jelenni, szerintem ott ritkábban, inkább Instagramon domináns, valamint TikTokon, de TikTokról még nem beszéltünk, TikTokon inkább mennek ezek a hashtagek. Aztán mondom, ennek több ága van, még egyet említek, azt mondják, hogy bizonyos millió követő fölött már nem a bejegyzésbe tesszük a hashtaget, hanem már külön kommentben. És akkor azt az algoritmus érzékeli, és stb. Stb. Tehát mondom, nagyon sok ágas-bogas része van, még éljük, sajnos még mindig használjuk, több-kevesebb sikerrel.
Zárjuk akkor azzal a mai beszélgetésünket, hogy mi a helyzet az emojikkal, mekkora szerepük van nekik az online kreatív tartalomgyártásban, mennyire tudják elősegíteni akár az eléréseket, az organikus, tehát a nem fizetett hirdetésen alapuló eléréseket?
Két részben tudok válaszolni erre a kérdésre. Tehát alapvetően az emojikat szövegben használjuk, ugye ennek is kialakult a kultúra. Az elején még kattaktunk rajta, és úgy személyesen tudom, hogy nevetségesnek találtam mondjuk 8-10 éve, hogy kinek van ideje arra, hogy akkor vagy a telefonján, vagy a számítógépen azt a sok ezer emotikont végigböngészi, és kiválasztja a megfelelőt. Hát gyakorlatilag ezért fizetnek többek között engem is, vagy akár többi specialistát. Alapvetően szerintem tördelő jellege van, kicsit úgy kell gondolni rá, mint a képekre a könyvekben, tehát egy picit a szem megpihen, egy picit más inger éri, plusz most már egy ilyen fajta elvárás is lett, és mondjuk ha látunk egy olyan szöveget, amiben nincsen semmilyen emotikon, vagy akár tördelés, vagy központozás és a többi, akkor egyszerűen unjuk elolvasni, de nem kell online téres példára gondoljunk, elég egy hosszabb, matkósabb újság cikkre is gondolni. A mai fiatalok csak át fogják futni, és nem fogják elolvasni, hogyha nem kelti fel az érdeklődését. Tehát ugye ez a séma, amit tapasztalunk. És akkor az emoji ezt törekszik megtörni, és fel kell tenni a figyelmet. Szerencsére már a fejlesztők is rájöttek jó pár éve, hogy a sárga fejes emotikonoknak az a 80 eszköztára sajnos nem lesz elég, és akkor most már a babtól elkezdve a WC csészéig bármit tudunk, tényleg lassan bármit tudunk emotikóként is közölni. Egy érdekesség, egyszer olvastam, hogy olasz bortermelők jelentkeztek az Apple-nél, hogy szeretnének rozé emojit, mert hogy ők a kollégáikkal nagyon sok ilyen témáról beszélgetik, és hogy hiányolják, hogy nincsen rozé emoji. Tehát ugye van nekünk borospalackunk, van nekünk szőlőnk, van nekünk pohárborunk is, de nincsen külön rozé emoji, és akkor volt egy ilyen kérés. Természetesen még mindig nincsen, és gondolom szegény bortermelők ezt nagyon is sajnálják. Na ez az első variáns. A második pedig, amit játékoknál vagy interaktivitás generálásában szoktunk felhasználni, aminek a lényege az, hogy a felhasználókat arra biztosítjuk, hogy interaktivitásba lépjenek bejegyzésekkel. Azaz az adott grafikai képre felteszünk emotikonokat valamilyen felhívó szöveggel, hogy neked melyik tetszik. Most ezek a legegyszerűbbek, hogy a piros vagy a kék, és akkor ugye nem azt várjuk el, hogy írja le a felhasználó, hogy a piros vagy a kék tetszik, hanem az, hogy ezt jelezze nekünk reakcióval. Ugye ez is az emotikonoknak egy kisebb válfaja, amikor mondjuk 8 darab emotikonból választhatunk, és akkor azzal fejezzük ki a tetszésünket, nagyon fontos számunkra, vagy dühösek vagyunk, vagy szomorúak vagyunk, és a többi, és a többi. Tehát akkor itt már van egy ilyen kis hunyiság is benne, mert hát ezt nem ingyen csináljuk, vagy nem a saját szórakoztatásunkra. Ennek az a lényeg, hogy minél többen interaktivitásba lépnek a bejegyzésünkkel, akkor annál jobban felkapja az algoritmus azt az adott tartalmat, és akkor azt annál többet bennek jeleníti meg. Itt például a hírportálokat tudom felhozni példakép. Ugye kijön egy cikk, ami nagyon virál lesz, ahogy azt mi szoktuk mondani, vagy tehát én nagyon felkapja az internet, akkor látjuk, hogy van 600 megosztás, 800 komment alatta, és általában ezek organikusan keletkeznek. Úgyhogy ezt a két részét tudnám mondani az emotikonoknak. Igen, ezt használjuk, ez akár a család életben, magánéletben is napirenden használatba kerül, aztán ennek is vannak válfalai, ugye most már avatárokat tudunk csinálni, amikor a saját arcunkból lesz emotikon, és ez szerintem sokkal durvább szintekre is fog fejlődni, viszont ez él, ez létezik, és szerintem ez állandóan megmarad nekünk.
Legyen akkor ez a mai digitális világ zárszava. Ricsi, elérkeztünk a műsoridő végéhez. Én viszont bízom benne, hogy a jövőben még fogjuk tudni folytatni ezt a beszélgetést, hiszen számos érdekességre nem kerülhetett sor, sem az avatárokra, sem a TikTokra, de a mesterséges intelligenciára sem.
Én is köszönöm Szilárd a beszélgetést, és remélem, hogy akkor hamarosan halljuk egymást még.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Járai Ricsi copywriterrel, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.